Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk Lukács evangéliumának tanulmányozását. Elérkeztünk a 22. fejezethez, és itt az evangéliumnak egy új része kezdődik. Ugye emlékszünk még, már rögtön az elejétől kezdve egy csomó párhuzam volt Mózes és Jézus között, arra utalván, hogy Jézus az új Mózes, és neki is eljön majd az ő kivonulása. Hát ez a közelgő húsvét, amelyik itt a következő részben kezdődik és bontakozik ki, ez ennek a kivonulásnak az érkezését jelzi, konkrétan a szenvedését és halálát, amelyet feltámadása és mennybe menetele követ. Most teljesülnek a Szentírás jövendőlései és Jézus jövendőlése is, így valósul meg Isten üdvözítő terve Jézusban. Ez konkrétan a 22. fejezet egészére vonatkozik. És most akkor kezdjünk hozzá a 22. fejezethez, az első verset olvasom. Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepének nevezett húsvét. A húsvét az izraeliták egyiptomi rabszolgaságából való kivonulásának éves ünnepe. Ezt követte a kovásztalan kenyerek egy egész hétig tartó ünnepe, amelyet Jézus idején még pászkának neveztek. A kovásztalan kenyeret, a szenvedés kenyerét, amely az Egyiptomból való sietés menekülésre emlékeztet, a húsvéti báránnyal együtt eszik az első éjszaka és az azt követő héten. Lukács korábban már említette a húsvétot, amikor Jézus 12 éves volt, ami előrevetítette a mostani eseményeket. A második vers így hangzik, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg, de féltek a néptől. Tehát az ünnep közelettével a főpapok és az írástudók folytatták erőfeszítéseiket, hogy megtalálják a módját annak, hogyan lehetne őt megölni. Mivel a nép viszont nagyon támogatta Jézust, féltek tőlük, és ezt valahogy titokban gondolták, hogy valahogy mégis meg kell tenni. Folytatom, a sátán hatalmába kerítette az iskarióti Júdást, a 12 közül az egyiket. Elment, hogy megbeszélje a főpapokkal, meg a templomőrség vezetőivel, hogyan tudná nekik kiszolgáltatni. Ezek örömmel fogadták, és megegyeztek vele, hogy pénzt adnak neki. Beleegyezett, és kereste a kedvező alkalmat, hogy a nép tudta nélkül kiszolgáltassa nekik. Tehát ebben a tervezgetésben, cselszövésben az áttörés akkor következett be, amikor Júdás, akit Iskariótinak hívtak, árulóvá várt, bár ő is a 12 egyike volt. A sátán, azaz az ördög, aki a megfelelő alkalomra vált, most belépett Júdás életébe, hogy bűnre buzdítsa, bár Júdás továbbra is szabad maradt, és felelős a tetteiért, és ezért súlyosan bűnös, vétkes volt. Ezt a katekizmusban is kiolvashatjuk a 407-es pontnál. Elment a főpapokhoz és a templomi őrökhöz. Ez egy ilyen rendőri erő volt, és megbeszélte velük Jézus kiadását, kiszolgáltatását. Ők örültek, itt szó szerint az van, hogy örvendeztek. Sajnos a gonoszságnak örvendeztek. Júdás egyik indítéka a pénz volt. Így nem vette figyelembe Jézus szavait, hogy óvakodjanak minden kapzsiságtól, amit a 12. fejezetben olvashattunk. Ettől kezdve az alkalmat kereste, hogy átadhassa őt, amikor nem lesznek jelen támogatói. Jézus jövendőlése hamarosan beteljesedik, az emberfiát az emberek kezébe adják. Ezt a 9. fejezetben olvastuk. A 7. verset olvasom, elérkezett a kovásztalan kenyér napja. Ekkor szokták feláldozni a húsvéti bárányt. A közeledő ünnep, ugye, megérkezett, mégpedig a húsvéti bárány feláldozásának napja. A zsidó Nisszán hónap 14. napja. Ez márciusban vagy áprilisban van. A templom 70-ben, Krisztus után 70-ben történt lerombolása előtt azon a délutánon több tízezer bárányt áldoztak fel, egy futószalag szerűen, hogy kielégítsék a Jeruzsálembe érkező több százezer zarándok igényét, körülbelül 10 emberenként egy bárányt. A bárányokat az oltár közelében azok vágták le, akik a templomba hozták őket, a papok pedig a vért a medencékbe gyűjtötték, amelyet az oltár tövében öntöttek ki. A zarándokok ezután visszatértek a bárányokkal szálláshelyükre, hogy megsüssék őket az étkezéshez. Naplemente után, tehát Nisszán hónap 15. napjának kezdete után a bárányt kovásztalan kenyérrel és keserű fűszernövényekkel ették. Ezt a kivonulás könyvében, és illetve a leviták könyvében részletesen elolvashatjuk, hogy kellett ezt a szertartást elvégezni. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: menjetek, készítsétek el a húsvéti vacsorát, hogy elkölthessük. Hol készítsük el? Kérdezték. Menjetek a városba, felelte. Ott találkoztok egy vizes korsót vivő emberrel. Menjetek utána abba a házba, ahová megy, és mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezteti, hol van a terem, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaival elkölthetem. És majd mutat nektek egy tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget. Ott készítsétek el. Elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. Hát ahogy a zsidó vezetők és Júdás készülöttek, így Jézus is. Tudatában lévén ennek a húsvétnak a jelentőségével Jézus két tanítványt küldött, ahogy annak idején evangelizálni is kiküldte őket kettesével, most is, hogy előkészítsék mind az áldozatot, mind az étkezést. Mint jámbor zsidók, Péter és János tudták, mit kell tenni. A legfontosabb kérdés az volt, hogy hol. Talán Jézus, tudva, hogy figyelik őt, csendben előre meghozta a szükséges intézkedéseket, amelyeket most közöl velük, így az étkezés helyszíne előzetesen nem volt ismert Júdás számára. Egy másik lehetőség, hogy Jézus különleges előrelátással elmagyarázza, hogyan fognak alakulni az események. Amint belépnek a városba, találkoznak egy férfival, aki egy korsó vizet visz. A találkozó tehát valószínűleg egy medence közelében történik, például a város délkeleti részén található Siloé vagy Siloám medencénél. Sokszor tónak olvassuk, de igazából egy vízgyűjtő medence volt, amely a Gibbon forrás vizét gyűjtötte össze. Követniük kellett ezt a férfit abba a házba, amelybe belép, talán nem túl messze, a város délnyugati részén, az utolsó vacsora hagyományos helyszínén, tehát ez ma is egy ismert helyszín, így tartja a hagyomány, hogy ott történt meg, ott volt az utolsó vacsora helyszíne. A házura, bár itt a nevét nem említi az evangélium, Jézus megbízható ismerőse, akit tanítójának tart. Vendég szeretetéből adja át ezt a vendégszobát. Itt görögül katalima, ez ugyanaz a szó, amelyet korábban fogadóként fordítottak a második fejezetben, ahol Jézus születésekor nem kapott vendégszeretetet. Itt egy bútorozott, nagy felső szoba van, emeleti szoba, talán ugyanaz a hely, amelyet később a korai keresztények használtak. Az apostolok cselekedetei első fejezetében olvashatunk erről. Csak úgy, mint a két tanítvány, akiket elküldtek csikóért. Péter és János elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy Jézus megmondta nekik előre. 14. verset olvasom. Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a 12 apostollal együtt. A sötétedés után az étkezés ideje érkezett el, Jézus leült az asztalhoz az apostolokkal. Búcsú beszédet mondott, ez itt kezdődik, tart egészen a 38. versig, amely azzal kezdődött, hogy bejelentette közelgő szenvedését és halálát, valamint az eukarisztia intézményét. Mindez egy kibontakozó terv része, amely el van rendelve, és be kell teljesednie. Jézus azonban nem passzívan törődik bele sorsába, hanem aktívan kezdeményezi a célja megvalósítását. Tovább olvasom, így szólt hozzájuk, vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt. Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. Ezek a szavak vágyakozva kívántam, hogy veletek egyek. Ez egy másik jelzés arra, hogy mindez szándékosan történik. Az, amit itt mond és cselekszik, a jelentősége ennek egymással három összefüggő kulcsszóra összpontosítva lehet megérteni. Az első kulcsszó a húsvét. Ez a húsvét este különbözik az összes többitől. A zsidó húsvét annak az emlékére szolgál, hogy Isten a kivonulás során megszabadította Izrael népét az egyiptomi rabszolgaságból. A kivonulás könyve 12. 13. fejezetében olvashatunk erről. Azok, akik megünneplik az éves húsvéti ünnepet, nem egyszerűen csak emlékeznek a kivonulásra, mint egy múltbeli eseményre, hanem bizonyos értelemben újra élvezik azt a jelenben, és így megtapasztalják Isten megmentő erejét. Jézus megalapítja a saját emlékét, mondván az én emlékemre, vagy az én emlékezetemre. Ezt Szent Pál is használja az első korintusi levél 11. fejezetében. Anamnézis a görög szó az emlékezésre. Hasonlóképpen ő hamarosan véghez viszi kivonulását, halálát és feltámadását, amely azoknak, akik hisznek benne, egy másfajta megszabadulást hoz, bűneik bocsánatát. Így azok az apostolok, akik engedelmeskedve parancsának megünneplik az új húsvéti emlékünnepet, megtapasztalják ennek az új kivonulásnak a megváltó erejét. Az új húsvét bevezetésével, amelyet a kenyerek megsokszorozása, szaporítása előrevetített, hasonló cselekedetekkel. Jézus vette a kenyeret, hálát adott. Itt az eukarisztió ige, ebben a 19. versben jelenik meg, Pál is ezt az eukarisztió szót használja az első korintusi levél 11. fejezetében erre a hálaadásra. Ebből a szóhasználatból származik ennek az új szertartásnak a neve, amelyet Jézus vezet be. Ez az eukarisztia, ezt a katekizmusban az 1328-as részben olvashatjuk el. Tehát hálát adott, megtörte, és az apostoloknak adta. A kísérő szavai adják meg az értelmezést. Ez a kenyér nem a kivonulásban várt szenvedés kenyerét jelenti, amit Mózes könyveiben olvashatunk, hanem ő maga lesz. Ez az én testem. Ebben az új húsvét ünnepében Jézus teste lesz az áldozat, nem a bárányé. A bárány áldozatához hasonlóan ez is értetek lesz, mondja az apostoloknak más szóval, a nevükben és az ő javukra. Sőt, ezt a testet megeszik, ahogyan a bárányt is. A kenyér, amely ezekkel a szavakkal az eukarisztiává lesz, nem csupán szimbólum. Ahogy a bárány valódi, így az eukarisztia is valóban az ő teste, ahogyan azt a keresztények kezdetektől fogva megértették. Hasonlóképpen Jézus szavai értelmezést adnak a vacsora után átvett kehelyre. A húsvéti étkezés négy kehely borának harmadikára, amely az áldás kelyhe. Erről az első korintusi levél 10. fejezetében olvashatunk. A kehelyben levő bor az én vérem lesz. Olvasok ezt Máténál és Márknál is. A kehelyből való ivással az apostolok így részesülnek az ő vérében. Jézus itt a közelgő erőszakos halálára utal, az ő vére ki fog folyni. Ugyanezt az igét használta Jézus korábban, amikor az új borról beszélt, amely ki fog folyni. Az ötödik fejezetben volt ez. Mint az összes próféta vére, amelyet a világ teremtése óta kiontottak. Erről pedig a 11. fejezetben beszélt. Azonban erőszakos halálát önkéntes önfeláldozássá alakítja át másokért és mások javára. Más szavakkal, amint azt már testéről beszélve jelezte, halála áldozattá válik, amely értetek. Ismét apostolainak mondja, más szavakkal helyettetek, engesztelés céljából. Ezért jobb fordítás az, hogy a vére nem csak kiontatott, hanem kiömlött. Erről a katekizmusban, a 610-es pontban olvashatunk. Valóban a húsvéti bárány vére, és általában az áldozatok vére az oltár tövébe lett kiöntve. A második kulcs szó az ország, a királyság, Isten országa. A testéről és véréről szóló két kijelentés előtt Jézus két másik kijelentésben bejelenti, hogy ez valóban az ő utolsó vacsorája, mert a halála közeleg. Ezt az étkezést követően így nem fog többé részt venni húsvéti ünnepi étkezésben, és nem fog inni ebből a borból, amíg el nem jön Isten országának beteljesülése. Ezekkel a szavakkal Jézus előre tekint feltámadására és királyi dicsőségbe való belépésére. Feltámadása után ismét enni és inni fog tanítványaival, ami a királyság lakomájának jele, ahol apostolaival fog enni és inni. Bizonyára a királyság, Isten országa már eljött közéjük Jézusban, de jövőbeli hatalmának eljövetele még nem történt meg. Így, ahogy a zsidó húsvét nem csak a kivonulásra tekintett vissza, hanem előre is, Isten jövőbeli megváltó cselekedeteire. Így a tanítványok is, amikor az eukarisztia szentségét ünneplik, nem csak Jézus halálának emlékére teszik ezt, hanem a királyság lakomájának várakozásaként és előízeként is. A harmadik kulcsszó pedig a szövetség. Az első húsvét és a kivonulás után Mózes a Sínai hegyen az áldozatok vérét az oltárra öntötte, amikor Isten szövetséget kötött Izrael 12 törzsével. Aztán a népet is meghintette, mondván ez a szövetség vére. A kivonulás könyve 24. fejezetében, mielőtt részt vett volna a szent étkezésben, amelynek során ettek és ittak. Ugyanitt a kivonulás 24-ben olvashatunk erről. Itt a 12 apostollal való utolsó vacsora kontextusában Jézus utalása a vérében kötött szövetségre emlékeztet erre az eseményre. Ugyanakkor valami újat is jelez. Valóban, ha van új húsvét és új kivonulás, akkor lesz új szövetség is. Ahogyan Jeremiás ezt megjövendölte, íme jönnek napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Olvashatjuk ezt Jeremiás 31-31-ben. Egy kicsit itt foglalkozzunk az eukarisztiában a valóságos jelenléttel. A második században Szent Justinus vértanú így magyarázza az eukarisztia ünneplését és a keresztények hitét Jézus valóságos jelenlétében, eukarisztia során. Kenyeret és bort, vízzel kevert kelyhet mutatnak be a testvérek felett elnöklőnek, vagyis a főcelebránsnak. Ő elveszi őket, dicséretet és dicsőséget ad az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, és hosszú hálaadó imákat mond Istennek. Amikor a főcelebráns megünnepelte az eukarisztia szentségét, azok, akiket diakónusoknak nevezünk, mindenkit részesítenek belőle. Ezt az ételt eukarisztiának nevezzük, amelyből csak az vehet részt, aki elismerte tanításainak igazságát, aki a bűnbocsánatért való keresztséggel megtisztult, és aki életét Krisztus által lefektetett elvek szerint rendezi. Nem úgy veszünk részt benne, mint egy közönséges kenyérben vagy italban, hanem úgy, ahogyan Isten szaván keresztül megtestesült, ami megváltunk, Jézus Krisztus, és magára vette a testet és a vért, ami üdvösségünkért. Úgy tanították ezt nekünk, hogy az étel, amely az ő szavának imádságával eukarisztiává lett, és amely asszimilációval táplálja testünket és vérünket, egyaránt a test és a vér annak a Jézusnak, aki testté lett. Az apostolok az evangéliumoknak nevezett emlékirataikban átadták, amit Jézus parancsolt nekik, hogy kenyeret vett a kezébe, hálát adott, majd így szólt, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ez az én testem. Hasonlóképpen vette a kelyhet és hálaadást mondott, és így szólt, ez az én vérem. Itt idézőjel bezárva, tehát mindezt a második században élt Szent Justinus vértanú írásaiból idéztük. Ezen kívül a mózesi szövetség értelmében a levita papok minden szombaton felajánlották, nem csak kirakták a jelenlét kenyerét, egyfajta gabona áldozatként, ugye emlékszünk ezekre a kitett kenyerekre. Ez egy vérontás nélküli áldozat volt. Ezek a kovásztalan kenyerek a sínai hegyen kötött szövetség emlékei voltak itt is, az anamnézis szóval használva. Itt Jézus parancsa az apostoloknak, hogy ezt az ő emlékezetére tegyék. Itt ugyanaz a görög szó. Azt jelenti, az eukarisztiás kenyér, amelyet az apostolok felajánlanak, emlékként fog szolgálni, amely Jézus véres áldozatával létrehozott új szövetséget képviseli. Így az apostolok szerepe az új szövetségben bizonyos értelemben előképe volt a levita papok szerepének a mózesi szövetségben. Jézus parancsa miatt az egyház az utolsó vacsorát az eukarisztia és az új szövetség papságának intézményének tekinti. Olvashatjuk a katekizmus 611. pontjában. Kedves testvérek, a mai tanulmányozásban, mai műsoridőben ennyi fért bele. Innen folytatjuk majd tovább Lukács evangéliumának tanulmányozását. Itt kicsúcsosodik gyakorlatilag az egész evangélium erre. Ennek volt a felvezetése gyakorlatilag az egész evangélium. Jézus kivonulása történik ez, aminek előképe volt annak idején a Mózes vezette kivonulás az egyiptomi rabszolgaságból. Ennek a misztériumnak a megértéséért, mélyebb megértéséért imádkozzunk, miközben ezekről az igerészekről elmélkedünk. Innen folytatjuk, tehát legközelebb a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!